Üdvözlök mindenkit a Gyennyéken harmadik komáromi beszélgetésén, ami egyúttal a lapunk történetének az első magyar nyelvű ilyen nyilvános beszélgetése. Az elején mindjárt elnézést kell kérnem, mert történt egy kis műsorváltozás, az egyik vendégünk Filip Mónika volt oktatási államtitkár, sajnos egészségi okokra hivatkozva nem tudott eljönni, és most az utolsó pillanatban sajnos visszamondta ezt a mai beszélgetést, úgyhogy így szűkebb körben kell, hogy megtartsuk, de én azért bízom benne, hogy így is ugyanolyan érdekes lesz a beszélgetés. Köszöntöm tehát ma esti vendégünket, Petőc Kálmán emberi jogi szakértőt, volt diplomatát. Szervusz Kálmán, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, és köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre.
Engem Szalai Zoltánnak hívnak, és a Gyennyéken újságírójaként vagyok itt ma este. Ez a beszélgetés része a Gyennyéken Komáromban című projektünknek, amelynek keretében több tucatnyi cikket írunk a régióról, és a helyieknek kedvezményes áron előfizetést is kínálunk, és egy podcast is készül ebből a beszélgetésből, ami a Pozsonyi Podcast című magyar nyelvű rovatában lesz a lapunknak meghallgatható, és a szlovák nyelvű átirat is készül majd. A mai témánk, ahogy ezt meg is hirdettük, a szlovákiai magyarok helyzete a Szlovákiában, személyes látószögünkön keresztül, hát Petőc Kálmán személyes látószögéről lesz itt ma este főleg szó, és én most így rendhagyó módon, hogyha megengedik, akkor egy verssel kezdeném ezt a mai beszélgetést, Markó Bélának egy versével, ami a Haza milyen című kötetében jelent meg most nemrég az idei ünnepi könyvhétre. Markó Béláról annyit lehet ugye tudni, hogy ő egy erdélyi politikus és irodalmár, aki annak idején költőként és lapszerkesztőként indult, később pedig az RMDSZ vezető politikusa lett, évekig román miniszterelnök helyettes is, vagy Románia miniszterelnök helyettese is volt, majd pedig aztán visszatért a költészethez, és jelenleg az egyik legegyenletesebb színvonalon alkotó magyar költő. Az ő verse következik, A haza milyen. Eleinte még egészen kicsi a haza. Egy női test, egy érintés, egy hang. Egy ablak, amelyen ömlik be a fény, és közben napról napra növekszik. Nem hódítás, hanem megismerés által. Az utca, egyre több ember, málna szemek felejthetetlen illata. A város, az ország. Ha szerencséd van, hazád lesz a haza is. Vagy nem, de akkor is egyre növekszik. Egy kontinens. Könyvárusok a Szajnaparton. Sok ember, több női test. A boldog terjeszkedés ellen Trianonja. Nyújtózni mindenütt. Nincs idegen kő, sem fű, sem ég. Minden nyelv, minden tűz, minden hullám. Aztán kezd kisebbedni ismét. Jó érzés még, de itt-ott már idegen. Nem hív, nem tartóztat. Csak egy ország, talán. Végül már az sem. Élet Trianon. Néhány ember csupán, egy város. Utcák, házak, ablakok. Ömlik rajtuk kifelé a fény. Egyetlen női test. Ugyanaz az öröm. Ugyanaz az ágy. Ugyanaz a várakozás. Ugyanaz az álom. Ugyanaz a nyugalom. Új könyvek néha. Idegen szavak szótára. De már a magyarázat is idegen. Nagyon kicsi a haza. Nem férsz el benne. Kilóg a kezed, a lábad. Kicsap belőle a tested, mint kályhából a láng. Aztán kialszik. Az első kérdésem, Kálmán, hogy neked mi jut eszedbe, hogyha meghallod azt a szót, hogy haza?
Ha meghallom azt a szót, hogy haza, hát elsősorban a családom jut eszembe. Én azt gondolom, hogy mindenkinek elsősorban a családja jut eszébe, és a családi környezete, rokonai, ismerősei, barátai, tehát anélkül, hogy az embernek ne legyen valamiféle emocionális vonzódása ahhoz a földhöz, vagy ahhoz a földrajzi területhez, ahol él, hát anélkül ugye nyilvánvalóan nehéz valamire rámondani, hogy haza. Tehát nyilván szerintem ez ehhez kötődik a haza fogalma.
Uh-huh. Te itt Komáromban születtél, itt is érettségiztél, jelenleg milyen a viszonyod a várossal?
Hát olyan a viszonyom város, hogy elég ritkán járok le, Igaz, hogy a utóbbi idő már gyakrabban, mert családi ügyek intézése kapcsán elég gyakran járok ide is, és hát túloldalra is, Komárom mellé egy kis városkába, mert ott is van családom, és hát sok családi ügyet kell intéznem, és emiatt ugye gyakrabban járok. De volt időszak, amikor ritkán jártam, és ugye hát mikor Genben voltam nagykövet, akkor azt hiszem, hogy 6 évig nem is voltam Komáromban. És hát a Covid alatt azt hiszem, hogy volt egy ilyen 8 hónapos időszak, amikor egyáltalán nem voltam lent.
És ilyenkor hiányzik neked a város, amikor hosszabb ideig nem vagy itt?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Szerintem a Komárom egy jó város, tehát van egy jó hangulata, van egy szép történelme, van egy szép, hogy mondjam, helyzete, a földrajzi helyzete itt a Duna-medence közepén, és hát van benne szerintem sokkal több potenciál, mint amennyit pillanatnyilag a város az utóbbi években, vagy az évtizedekben ki tudott ebből, hogy mondjam, hozni, vagy sajtolni. Szerintem sokkal több lehetőség van a városban, mint amennyit produkál.
Uh-huh. Most a Pozsony melletti Szentgyörgyön élsz, talán ezt elárulhatjuk. Hogyan kerültél oda, és milyen ott élni?
Úgy kerültem oda, hogy mikor készültünk vissza, tehát Genből haza Szlovákiába, akkor mindenképpen szerettünk volna kiköltözni Pozsonyból, egy pozsonyi lakótelepről, egy dévényújfalui lakótelepről, és hát kerestük, hogy Pozsony környékén melyik az a legjobb hely, ahol jól lehet élni. És végigjártuk Pozsony-Bercelcétől kezdve egész, nem tudom meddig, akár Gútorig vagy Szemetig, az egész nagy kört Pozsony körül, és aztán rájöttünk, hogy a legjobb hely a Szentgyörgy. Tehát Szentgyörgynél nincs jobb hely. Uh-huh. Tehát a környezet szempontjából is, és a közlekedés szempontjából, és egyszerűen a város hangulatának szempontjából, és a Szentgyörgy a pozsonyi kerületnek az egyetlen olyan városa Pozsonyon kívül, amelyik, hát most ezt nem is tudom megmondani magyarul, egy Mezka-Pamiatkova rezerváció. Uh-huh. Na, fordítsd, légy szíves. És hát van egy komoly magyar kötődése is Szentgyörgynek, mégpedig az, hogy Szentgyörgyön született Vámbéry Ármin, híres magyar utazó, orientalista, diplomata, író, nyelvész, nyelvtudós. Ott született, aztán elkezdett az édesanyjával Dunaszerdelre, de aztán visszatért még egyszer Szentgyörgybe a gimnáziumba, ott végzett 2 év gimnáziumot, tehát van egy híres magyar szülötte. Habár, ha így beszélünk róla, hogy magyar-e, nem tudom, erre aztán visszatérünk ugye, hogy arra is, hogy most, hogy mi a magyar, uh-huh. lehet, uh-huh. hogy ismerlek. Hát igazából, hogy magyar volt, hát magyar volt, de hát eredetileg német zsidó volt. Németországi zsidó, legalábbis az apja vagy a nagyapja. Mindenképpen híres ember volt, és én szerettem volna, illetve a barátaimmal szerettük volna, hogy a Szentgyörgy egy kicsit jobban magájával tegye ezt a híres embert. Azt kell mondani, hogy nagyon nehezen megy. Tehát nagyon nehezen megy. Tehát egyáltalán a szentgyörgyiek, a mai szentgyörgyiek, ugye, akik már ugye kicserélődtek háború óta, mert hát a németek vagy elmentek, zsidók is, hogy ezek magájává tudják tenni ezt a embert. Tehát nehezen megy, de azt hiszem, hogy sikerülni fog. Ki lesz adva Vámbéry önéletrajza, a küzdelmeim szlovákul. Gondolom, hogy ekkor majd a város szintén rájön arra, hogy jó lenne ekkörül egy kis ünnepséget szervezni, és végre magájává tenni a Vámbérit. Hát ugye, így kerültem Szentgyörgybe, kiköltöztünk Szentgyörgybe. És amióta kiköltöztünk Szentgyörgybe, azóta ugye én más bort, mint szentgyörgyi bort nem iszom. És egyébként Bél Mátyás is leírta, hogy három legkitűnőbb bor az akkori Magyarország területén a Tokaj, a Szentgyörgy és a Soproni. Uh-huh. Úgyhogy ez is hozzátartozik.
Térjünk vissza egy kicsit még Komáromra. Te ugye itt érettségiztél a Komáromi Magyar Gimnáziumban. Hogyan tudsz erre az időszakra visszaemlékezni abból a szempontból, hogy milyen színvonalú képzést adott neked ez az intézmény, hogy mennyire vagy ilyen szempontból hálás neki, vagy mik voltak azok a hiányosságok, amik így utólag hiányoztak neked ebből a képzésből?
Na, hát az a helyzet, hogy én nem a Komáromi Magyar Gimnáziumban érettségiztem, hanem a Komáromi Szlovák Gimnáziumban. És hogy miért? Tehát ez ugye itt lett volna Mónika, Filip Mónika, akkor én gondoltam, hogy éppen erről fogunk beszélgetni. Ez az egyik téma, hogy milyen magyar gimnáziumban érettségiztem, milyen szlovákban. Az én apám először a szlovák magyar gimnáziumot tanított természetesen, hogy egy nagy magyar ember volt. Aztán valamilyen oknál fogva ott hagyta a magyar gimnáziumot, de én nem tudom pontos, hogy mi volt az oka, mert én még akár nem is születtem meg, ugye? És aztán a szlovák gimnáziumba kapott helyet, és aztán gondolom, hogy emiatt aztán minket is a szlovák iskolába adott. Tehát én annak a példája vagyok, hogy tud az ember magyarnak maradni, akkor is a szlovák iskolában, ez a fordított példája vannak annak, hogy tud egy magyar és magyar iskolában járó személy vagy gyerek megtanulni jól szlovákul, ugye? Én ellenkező példa vagyok. Most én azt gondolom egyébként, hogy mind a két komáromi gimnázium, tehát a magyar és a szlovák nagyon jó színvonalú. Én azt gondolom, hogy a legjobb gimnáziumok közé tartoznak biztos. Tehát Szlovákiában biztos a top 20-ban vannak, gondolom. Én azt gondolom, hogy abban az időben, a 70-es, 80-as években mind a két gimnáziumnak nagyon jó tanári kara volt. Most nem ismerem annyira, de hát sőt, nem hogy paradox módon, de szerintem természetes módon a magyar gimnáziummal az utóbbi években és évtizedekben sokkal szorosabb a kapcsolatom, mint a szlovákkal. Ugye hát én járok is oda előadni néha, és hát a igazgatóval, Andruska Imerével pedig hát nagyon jó kapcsolatot tartunk, aminek eredetileg volt politikai vonzata is, de azt hiszem, hogy már nem politizál, meg egyébként én sem. Úgyhogy...
Az, hogy szlovák gimnáziumba jártál, ez okozott neked bármiféle hiányérzetet akkor, amikor mondjuk magyarok között voltál, vagy? Tehát, hogy volt ebből származó valamiféle, nem is tudom, nem akarom azt a kisebb rendűségi érzés kifejezést használni, de hogy érezted-e mondjuk azt, hogy emiatt valamilyen hiányosságaid vannak mondjuk, amikor magyarok között vagy, magyar értelmiségiek között, tegyük fel?
Hiányérzetem volt, és ez azért bonyolult kérdés, hogy mert személyesen érinti az ember. Tehát én azt vallom, és az is, tehát politikailag és mindenféle módon, tehát pedagógiai szempontból is, tehát ha a gyereknek mind a két szülője magyar, akkor nyilvánvalóan magyar iskolába kéne járni a gyereknek. Tehát ez a én példám, meg sok ilyen példa, vagy több ilyen példa, aminek lehetnek szubjektív okai, objektív okai, tehát semmiképpen nem célra vezető ezért valakit elítélni, vagy nem tudom, hogy mondjam, negatív fénybe tüntetni, mert ennek millió oka lehet, hogy miért van ez. De nyilvánvalóan az embernek ilyenkor van hiányérzete, és aztán, hogyha van egy egészséges öntudata, akkor ezt bepótolja. Tehát én nagyon sok időt, vagy energiát, azt is mondhatnám, fektettem, hogy bepótoljam azt, tehát hogy a magyar kultúrát, irodalmat, akármit, ugye. Én azt hiszem, sikerült is egyébként. Uh-huh. Ami nem mindenkinek sikerül, hogy ezt gondolom, de hát egy plusz erőfeszítés kell hozzá nyilván, és egy jó családi háttér, és természetesen meg hát egy viszonylag jó baráti kör is. Tehát én mikor a egyetemre kerültem, akkor a kollégiumban, akkor én olyan részen laktam, ahol csupa ilyen szlovák-magyar szakos gyerek lakott, tehát ezekkel meg magyar történet, meg nem tudom, meg milyen szakok. Tehát ott, én ott ismerkedtem meg egyébként a Tóth Karcsékkal, és meg a Öllös Lacival, meg a Gyurdik Lacival, tehát mind egy korosztály voltunk, meg akár a Új Szóból is mondhattam, Tallósi Bélát, vagy tehát a társaság, és azt gondolom, hogy őtőlük is én még akkor elég sokat tanultam.
Emlékszel-e arra a pillanatra, vagy időszakra így az életedben, amikor ráébredtél arra, hogy egy kisebbséghez tartozol, hogy kisebbségi vagy, hogy egy kisebbségi közösségnek vagy egy tagja, és hogyha igen, akkor milyen érzés volt ez?
Én azt gondolom, hogy mindenki, aki kisebbség közösségben él, vagy aki magyarként élt Szlovákiában, mindenkinek vannak az élete során, hogy mondjam, negatív tapasztalatai is. Ugye én az első ilyen dolog, amire én emlékszek, hogy 69-ben, ugye akkor már ugye nagyjából észleltem a világot, hogy itten a, hol van ez? Itt mellettünk szembe. Akkor azt hiszem, hogy a hajósok, vagy kik, tehát a hadseregnek valamelyik részlege volt itt elszállásolva, szlovákiai és csehek, és hát egy óriási hangerővel ordították az egész utcára, hogy magyar ez a Dunai. Tehát de hát ez akkor abban az időszakban volt, amikor tehát azt hiszem ez már azután volt, mikor a 68-os Varsói Szerződés invázió után, és azt gondolom, hogy ez akkor úgy két dolog úgy keveredett a szlovákok egy részének a tudatába, tehát egyrészt, hogy már ez a eleve el nem volt szlovák-magyar ellentétek szála, és a másik pedig az, hogy a oroszokkal együtt ugye nyilván bejöttek a magyarok is a 68-ban. Gondolom én így utólag, hogy ezért egy kicsit hogy fölperselődtek meg én a indulatok a magyarok irányába.
Rólad köztudott, hogy te egy világra nyitott kozmopolita szellemű ember vagy. Ezt a beállítottságodat honnan hoztad magaddal? Honnan ered ez?
Én nem tudom, hogy ez a kozmopolita szó, ez egyáltalán mit jelent. Tehát, hogy ez kifejezve, én nem nagyon szeretem ezt használni. Hát az ember nyitott. Tehát nyitott a különböző ingerek iránt, nyitott más emberek iránt, más kultúrák iránt. Tehát nem bezárkózó, nem provincialista, ez még szerintem azt jelenti egy kozmopolita. Tehát egy olyan a kozmopolita, az gondolom az olyan ember, akinek nincs semmi hazája. Tehát aki mindenhol otthon érzi magát, illetve az, hogy mindenhol otthon érzem magamat, az egy másik dolog, az azzal függ össze, hogy éppen azzal függ össze, hogyha több nyelvet beszélsz, és nyilván valahogy megpróbálod megérteni azt a közeget, amelyikben éppen mozogsz, akkor nyilvánvalóan jól tudod magad érezni annak ellenére, hogy mondjuk idegen számodra a közeg. Hogyha nem vagy képes semmilyen módon közelíteni ahhoz a új közet, semmilyen módon nem vagy képes tolerálni a másságot, tehát akármilyen másságot, tehát olyan másságot is, amivel mondjuk nem értesz egyet, akkor nyilvánvalóan nem tudod jól érezni magadat máshol. De így lehet, hogy még otthon se tudod magadat jól érezni, mert otthon is állandóan találkozol valamiféle mássággal, és mindig az a küzdködsz, hogy akkor most, hogy a világ más mint amilyennek te elképzelnéd. Tehát én nem kozmopolitizmusnak nevezném, hanem az inkább a világra való nyitottságnak.
Ugye te 6 évig képviselted Szlovákiát Svájcban ENSZ nagykövetként. Megváltozott-e ez alatt az időszak alatt a látásmódod a saját identitásodat illetően? Tehát, hogy máshogy tekintettél-e ezután az időszak után saját identitásodra, származásodra?
Én a genfi 6 vagy majdnem 7 év után teljesen másképp kezdtem szemlélni mindent. Tehát ugyanis azért is, amikor nekem gyakran föl szokták nekem tenni a kérdést is, már régebben, most már nem nagyon, tehát gyerekek vagy középiskolás tanulók, hogy menjenek-e külföldre tanulni. És én mindig azt szoktam neki mondani, igen, menjetek. Menjetek, tanuljatok. Tehát menjetek a világba, és tanuljatok. Szerezzetek tapasztalatokat, mert itthon nekem az a Genfi 7 év tényleg borzasztó sokat adott, mert ott, és főleg az, hogy a Genf, az a ENSZ-nek a európai székhelye, de a Genfben vannak az ENSZ-nek azok a szervei, amelyeken keresztül te tényleg látod a világnak az összes gondját. Tehát ott van a emberjogi bizottság, ott van a menekültügyi főbiztosság, ott van a leszerelési konferencia, ott van a nem tudom, a munkaügyi világszervezet, a egészségügyi világszervezet. Tehát ott van a világ összes gondja, és látod fölülről. És akkor mikor hazajössz, 7 év után, és azt látod, hogy milyen hülyeségekkel foglalkoznak itt a politikusok, ugye? Egyrészt, másrészt meg viszont, tehát így fogalmaznám, hogy amit se perc alatt meg lehetne oldani, az a évekig foglalkoznak, ugye? Mint komoly témával. Viszont, amit tényleg komolyan meg kéne tárgyalni, hogy mindenkinek érdeke, hogy mindenki számára ilyen win-win szituáció keletkezzen, azt meg egy perc alatt elfogadják gyorsított eljárásra. Tehát éppen fordítva működik a dolog, mint amit én Genben megszoktam. Tehát, és hogy annyira nem képesek a közép-európai politikusok úgy kiszállni önmagukból, és ebből a nem rosszból mondom, de ebből a kis provincionális buborékból, amiben élnek, hogy nem veszik észre, hogy világközben megy valamerre. Tehát én ezt tanultam meg Genfbe, tehát én mikor hazajöttem, én fél évig, tehát borzasztó rosszul éreztem magamat, mert itt teljesen máshogy működtek a dolgok, mint ahogy én elképzeltem. Ugye 6 év után, holott akkor még viszonylag, hát akkor még a második Zorinda korban volt, tehát meg viszonylag, hogy mondjam, politikailag meg kedvező állapot. Uh-huh. Aztán utána meg már még rosszabb lett, ugye, mert jött a első Fico kormány, és aztán a további mindenféle fordulatok.
Svájci ENSZ nagykövetként fel tudtad vállalni a szlovákiai magyar identitásodat, és egyáltalán hogyha igen, akkor milyen nehézségek kapcsolódtak ehhez, vagy vannak ez a kapcsolatban?
Feltudtam, és fel is vállaltam, amit nem is nagyon lehetett volna másképp csinálni, ugye, mert ezzel a név egy Petőcz Kálmán, tehát hogy nem is lehetsz más, mint magyar. Tehát, mert volt a szlovák diplomácia történetének eleddig van 5 magyar nagykövete, a nem tudom hány százból, ami önmagában egyébként elég szégyen. Ez az a rezort, ahol a legkevesebb magyar dolgozik. Az első, egyébként az első szlováki magyar nagykövet, Zsoldos Péter vezető úriember, aki azt hiszem még lehet, hogy már nyugdíjban van, de ő volt az első, aztán voltam én, a Sill István, Bernbe, Mészáros Alajos, az csak rövid ideig volt, a Bauer Győző, és most pedig a Borszer Karla. Na most azt hiszem 6 vagy 7. Most én teljesen fölvállaltam, tehát, és ez az érdekes, a szlovák, hogyha te szlovák államigazgatásba akarsz dolgozni, akkor ugye ez a tipikus példája annak, hogy a közvetett és a közvetlen diszkriminációnak a esete. Tehát, hogy téged elfogadnak ugyan, mint magyart. Tehát elfogadják, hogy magyar vagy, de azt már nem nagyon fogadják el, hogy magyarnak is láttatod magadat, vagy magyarul viselkedsz.
Ez miben derül ki? Ez
a... Hát az abból derül ki, hogy és aztán ebből a kifolyag a magyarok általában államigazgatásban dolgozó magyarok nem is igen vállalják föl a magyarságukat. Már van értelme, hogy én rólam, mindenki tudta, hogy magyar vagyok, és nem is titkoltam. És nem akarok a többiekről beszélni. Én például nagyon jó kapcsolatokat tartottam tehát a magyar nagykövettel is, a genfi magyar nagykövet, ilyen nagykövetekkel, mert 5-en kicserélődtek az alatt a 7 év alatt, mióta én ott voltam. és a lengyel nagykövettel, és a cseh nagykövettel. Tehát mi ténylegesen egy komoly V4-es formációt alkottunk Genbe, és nagyon jó kapcsolatokat ápoltam én a ottani szlovák és cseh közösséggel is, és a magyar közösséggel is. Tehát nagyon sok magyar, nyilvánvalóan tudjuk, hogy nagyon sok magyar él Svájcban, tehát 56-os magyarok, még régebbi, de elsősorban 56-os magyarok, illetve azoknak a leszármazottjai, és nagyon sok cseh és szlovák, akik elsősorban 68-as cseh és szlovákok, azoknak a leszármazottai, és aztán nyilvánvalóan azok, akik már a piacgazdaság vagy a szabad társadalomba mentek ki Svájcba, mint gazdasági migránsok, ugye? És ezeknek is állandóan szerveztem programokat, összejártunk, tehát ebből a szempontból közös rendezvények is rendeztünk a magyar nagykövettel. Például én ezt egyszer leírtam elég részletesen a vasárnapban ilyen sorozatban. Tehát a ifjú szíveket, mikor meghívtam, akkor ez egy közös szervezésű koncertet csináltunk a magyar nagykövettel, aminek elég nagy sikere volt, hát nyilvánvaló. Az, hogy magyar vagyok, az igazából Genbe egy vagy két vagy három alkalommal okozott gondot. Ugye az egyik példa az akkor volt, amikor szabályosan konfliktusba keveredtem a központtal, mármint a külügyminisztérium vezetésével, amikor az emberi bizottságban volt egy beterjesztés, hogy alakítson ki az emberi jogi bizottság egy új mechanizmust. A kisebbségi jelentéstevő, azt hiszem, hogy magyarul így mondják, mert ez addig nem volt. Tehát volt kisebbségi bizottság, meg különböző, de kisebbségi jelentéstevő nem volt, és született erre javaslat, amit az osztrákok nyújtottak be, és a Szlovákia nem akarta ezt a javaslatot támogatni, és én nem értettem még, hogy miért nem? Hát ez végül is az emberi bizottság, tehát ENSZ, tehát itt ez a világon lévő összes kisebbségnek a jelentéstevője lett volna, nemzeti kisebbségnek, és nem akarták támogatni, és nem értettem végig, aztán állandóan, tehát én a központ ellenébe is megtámogattam, akkor erre, hogy mondjam, megróltak, hogy én saját szakállamra ne csinálják semmi. És aztán visszavonatták, és aztán végül nem is támogatta Szlovákia, ez borzasztó sajnálatos volt, és aztán végül megtudtam, hogy miért nem, mert aztán az egyik főosztályvezető elmondta nekem, hogy hát azért nem, mert ugye ez ENSZ, de mi úgy is tudjuk, szlovákok, hogy ezt a mechanizmust úgyis csak a magyarok fogják kihasználni Szlovákia ellen. Hát azt hittem, hogy leesek a székről, mert ez egy olyan hogy mondjam, ilyen provincionális gondolkodás, hogy a ENSZ-be majd ezt a mechanizmust, ami egyébként afrikai, meg ázsiai, meg latin-amerikai kisebbségek számára született volna egyébként, mert az európai kisebbség úgyis a Európa Tanácson, vagy az Ebbeszen keresztül oldják a gondjaikat, tehát nem az ENSZ-en, és főleg nem az Európai Uniós államnak, meg nem szokás egyáltalán, hogy az ENSZ-ben egymás ellen, vagy egymás bírálják, nyilván, és ennek ellenére ugye az volt a érv, hogy a magyarok használják ki. Tehát ez egy tipikus példája ennek a kicsit ilyen nagyon szűkáktól körű gondolkodásnak, amit egyébként a szlovák politikát egy picikét jellemzi a magyarokkal szembe. Uh-huh. Aztán természetesen beszélhetnék a magyarokról is, hogy őket viszont mi jellemzi, de ezt kérdezted, hogy milyen tapasztalatai volnak ezen a téren Genből.
Uh-huh. És azzal kapcsolatban mi a tapasztalatod, hogy láttad, hogy érdekel egyébként Nyugat-Európában, érdekelnek bárkit a közép-európai vagy kelet-európai kisebbségek?
Az ENSZ-ben, hogyha ENSZ-ről beszélünk, az ENSZ egy világszervezet. Ott a közép-európai nemzeti kisebbség problémája az ilyen kicsi. Tehát amikor arról van szó, hogy a Kínába az ujgurok, meg a nem tudom, a tibetiek, meg a Indiában, meg akár Afrikában egymást gyilkolásszák a népek, akkor ott nem lehet komoly téma az, hogy most akkor a magyaroknak van két nyelvű feliratom meg. Tehát ez nem a, nem a, hogy mondjam, nem a probléma bekicsinlése, de ez ENSZ. Tehát de ezt egyébként mindenki respektálta is, tehát a Magyarország se szokott, nem is szokott, illetve lehet, hogy azóta már szokott, de akkor annak idejében ENSZ-be sose hozott fel nemzeti kisebbségi témát a saját szomszédaival szemben, mert erre szolgál az Európa Tanács, az EBS, az Európai Unió és a kétoldali szerződések mechanizmusai. Tehát van szlovák-magyar bizottság, ott kell oldani. Tehát oda nem is hoztak soha ilyet, és ez így is van rendjén szerintem, mert ott sokkal súlyosabb problémák vannak, és az a gond egyébként, hogy a közép-európai népek éppen azért is, mert így kicsit a 40 vagy akárhány év alatt egy kicsit bezárkóztak magukba, tehát hogy nem képesek a saját helyzetüket, vagy nem hajlandók, vagy inkább nem képesek a saját helyzetüket úgy olyan globálisabb viszonylatba szemlélni, hogy úgy behelyezni, hogy akkor most, hogy tényleg mi a súlya a mi gondjainknak, és mennyire vagyunk mi elnyomva, már hogy így mondjam, ugye mert ugye vannak komoly egyébként történészek is, szlovákiai komoly magyar történészek, akik azt állítják, hogy a magyar nemzet a legelnyomottabb nemzet a világon, vagy Európában, ugye ez, aki kicsit ismeri a történet, vagy a politikát, azért az tudja, hogy ez nem így van, tehát ez abszurditás egyet ilyet állítani akkor, amikor tudjuk, hogy mi történt a zsidókkal, mi történt ezekkel, azokkal, tehát azért meg kéne, hogy mi válogatnunk egy kicsit a szavainkat is akkor, amikor még akkor is, amikor a saját helyzetünket próbáljuk értékelni.
Te a multikulturalizmusnak vagy egy nagy hát szakértője is, és hát egy mondhatnám talán, hogy szóvivője, vagy ennek a témának. Hogyan alakult ki ez nálad, hogy te például mindig törekedtél arra, hogy a baráti körödben legyenek magyarok is és szlovákok is, vagy hogyan alakult ez nálad az életed során?
Megint használtad egy szót, amit én nem szeretek. A multikulturalizmusnak a jelentése az teljesen más, mint tehát általában más, amit én nem is tudom egyébként, hogy mit értesz fontosan a multikulturalizmus alatt, de
hát kultúrák
Szlovákiában pillanatnyilag a multikulturalizmus mint probléma nem létezik, illetve bizonyos mértékig létezik a fehér-roma viszonylatban. De a szlovák-magyar viszont nem multikulturális viszont, tehát a szlovák és a magyar társadalom, vagy nemzet, vagy közösség ugyanahoz a kultúrához tartozik. Tehát nincs kulturális különbség. A különbség az csak a nyelv. De a nyelv önmagában nem biztos, lehet, de ebben az esetben nem az a tényező, ami kulturális különbségeket vagy árkokat ásna a két nemzet között. Aminek a legjobb példája az, amit éppen ti írtatok a minap a Gyöngyiken, hogy a Nyitra megyébe a minden tizedik házasság vegyes, ugye szlovák-magyar. Ami nyilván van a fehér-roma viszonylatban, nincs így. Tehát ott nagyon elenyésző aránya van a közös a vegyes házasságoknak. Tehát ez is azt mutatja, hogy igazából a átjárás van, és nem csak most van, hanem mindig is volt. Tehát éppen azért nem értettem én azt, hogy egyes magyar politikusok, vagy közeleti emberek, hogy miért ágáltak annyira az ellen, hogy például a népszámlálásnál föl lehessen tüntetni tehát több nemzetiséget, vagy nemzeti identitást is fel lehetne tüntetni, hiszen ez ténykérdés. Hát nyilván vannak ilyen emberek, nem csak most van, mindig is voltak. Hát a Magyarország története mindig volt olyan réteg, amelyeknek többes, nem csak kettős, hanem többes kötődése volt. Hát például a Pressburgereknek hármas kötődése volt. Tehát ez teljesen normális dolog, és úgy beállítani, hogy ez nem normális, vagy természetellenes, az szerintem téves. Tehát nem, hogy téves, hanem beszélyes is. Most én tehát az, hogy milyen én viszonyom a interkulturális léthez, vagy a interkultúrás párbeszédet teljesen jó. Hát már abból is kifolyólag, hogy a feleségem szlovák, és szepességi, aki tehát a részben szlovák, részben német ősekkel rendelkező a lány, és már 35 éve együtt vagyunk, úgyhogy ebből is látszik, hogy jó ez a viszony. És amikor én megnézem például, hogy én azt gondolom, hogy körülbelül fele-fele arányban vannak nekem szlovák és magyar barátaim is. Ugye ezt nem tudja ember így pontosan kiszámolni, és csak abból gondolom, hogy a Facebookra nagy ritkán, mikor valamit fölteszek, és akkor megnézem, hogy akkor körülbelül hány a lájkolták, és által mindig úgy van, hogy fele magyar, fele szlovák. Ami szerintem jó, tehát az azért jó, mert én szerintem ahhoz, hogy jól működjön a interkulturális párbeszéd, és ahhoz, hogy a magyarok ahhoz, hogy többet elérjenek, akár politikailag is, országos szinten, mint amennyit mondjuk néha azt gondolják, hogy keveset értek el a 30 év alatt, de ez is szemlélet kérdése. Én szerintem nem készült egy komoly elemzés, tudományos elemzés arról, hogy összehasonlítások, tehát hogy 10 éves táblára, hogy mit értek el, vagy egyáltalán hogy változott, akár pozitív, akár negatív irányba a magyarok helyzete, bármit is értsünk ez alatt, akár identitási jogok területén, akár gazdasági, akár egész szociális fejlődés szempontjából ilyen átfogó, komoly elemzések nem készültek, ami baj, mert így csak ilyen levegőbe beszélés folyik politikai szinten. Tehát ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz nyilvánvalóan kellenek olyan emberek, akik ezt a párbeszédet fönn tudják tartani. Mert mi ugye általában magyarok azon szoktak panaszkodni, hogy szlovákok nem értik meg őket. De hogy értsék meg őket? Nyelvet nem ismerik, nincs átjárás a két közösség szerint között, nincs a két civil társadalom között gyakorlatilag nincs semmilyen átjárás. Lehet, hogy helyi szinten itt-ott valami van, de például országos szinten gyakorlatilag semmilyen átjárás nincs. A szlovák civilek fogalmuk sincs a magyarok problémáiról, nem ismerik. Tehát ilyen, ekkor, tehát így, hogy akarjuk mi, hogy gondoljuk mi azt, hogy majd a szlovákok, akár politikusok, akik ugyanolyan iskolákból jöttek ki, ugye nyilván, ahol azt tanulják meg, most megint nem akarok mindenképpen negatív lenni, de hát hogyha szlovák iskolában, nekem az a tapasztalatom, mert nagyon sokat foglalkozok szlovák gyerekekkel, középiskolásokkal, hogy a legértelmesebb, legintelligensebb, legdemokratikusabb gondolkodó, legnyitottabb szlovák gyerekek is, gyerekeknek is a képe a közös szlovák magyar történelemből egy mondatba sűrül, hogy Magyarina Szizirokovut látsali. Ennyit jegyeznek meg a történelemből. És ez a vége, ugye, mert a iskolában ugye a 20. század történet az általában nem kerül napirendre, mert nincs idő, vagy nincs hozzá a tananyag, meg a tanítónak sincs hozzá kedve. A szlovák iskolában gondolom a magyarban is, lehet, hogy magyarban ottan többet foglalkoznak a 20. század történelemmel, gondolom, nem tudom pontosan ezt a Marika tudná megmondani, de szerintem a 20. század történelmét az emberek általában, a szlovákok is, a magyarok is általában kollektív emlékezet alapján ítélik meg. Tehát egyrészt van egy történelemtudat, ami ferdült, torzult a történelemoktatás nyomán, tehát a szlovák is torzult, mert ott a Csizirokon utlácsani, magyarok szempontjában meg szerintem inkább az van, de lehet, hogy ez már változott, hogy a szlovákok állandóan szádba támadták a magyarokat, meg mit tudom én mi, és viszont a 20. század történelme inkább kollektív emlékezet alapján, tehát a szlovákok, akár itt is, ugye ti is írtatok ezekről a falvakról, a telepes falvakról, ugye az van, hogy ugye akkor 38-ban Horthy rezsim, akkor kiűztek bennünket, meg stb. Magyarok, meg akkor 45 után kiűztek, meg jogfosztottak lettünk, Benes Dekerét magták. És mivel, hogy a iskolában ez nem, senki nem teszi helyre, tehát nem tanulnak, a szlovák gyereke nem tanulnak a 20. század történelmét, főleg nem tanulnak arról, hogy a csehszlovákok, vagy inkább a csehek, mint a szlovákok, ugye viszont mennyi bajt okoztak a magyaroknak, erről nem tanulnak, hanem ők is csak a kollektív emlékezet alapján ítélik meg a 20. század történelmét, a magyarok ugyanúgy. De lehet, hogy egy kicsit többet az iskolából is. Tehát ezek az alapfeltételek, és ebből aztán következnek bizonyos sztereotípiák és előítéletek. Tehát amíg az iskolarendszer ezt nem fogja tudni kezelni, vagy nem lesz politikai akarat arra, hogy ez változzon, tehát a Európa Tanács ezt már évtizedek óta ajánlja, vagy javasolja a Szlovákiának, hogy változzon a történelmi oktatás, nem csak abban az értelemben, hogy a magyar iskolákban a történelmi oktatás az vegye figyelembe a magyar specifikumokat, tehát ott nem úgy kell tanítani történelmi, és emlékszem, nem tudom hány éve ezelőtt volt, hogy a honismereti tankönyvben az volt, hogy magyarra lefordít, hogy a potom perisli magyari, a vinnari szlovákok valahogy. Ez magyarra volt lefordít. És akkor aztán jöttek a magyar, és kivisztek a szlovák. Tehát ennyire abszurd, ugye, a tankönyv, de fordítva is. Tehát, hogy a szlovákok a saját történelmükön belül tanuljanak Magyarországról úgy, mint a saját államukról, és mint egy kultúra, mint több kultúrájú államalakulattól, és arról is tanulják, hogy Szlovákiában jelenleg is vannak magyarok, romák, ruszinok, meg mindenki más, és hogy többet tanuljanak a interkulturális, a kulturális diverzitásról és a interkulturális megértésről.
Pont erre akartam még rákérdezni, hogy itt nem látsz egy komoly problémát tényleg így a jelenlegi helyzetben az egymás megismerése kapcsán, illetve hát egy aránytalanságot is, mert ugye amit mondjuk a szlovákiai magyarok aránytalanságnak érezhetnek, hogy ők mégiscsak megtanulnak szlovákul, valamilyen szinten minden szlovákiai magyarnak meg kell tanulni a szlovákul, vagy hát tanulnia kell szlovákul, miközben a másik fél, és amikor arról is beszélünk, hogy a másik fél nem tud semmit a magyarokról, de hát esélye sincs megtudni semmit, mert a szlovák oktatási rendszer nem foglalkozik azzal, hogy jelenleg Szlovákiában élnek magyarok, és ebből kifolyólag, hogy akár például a magyar nevek kiejtése az összes szlovák számára problémát okoz, ami azért a szlovákiai magyarok számára egy hát viszonylag sokszor megalázó helyzeteket is eredményezhet. Hogy erről mit gondolsz, hogy itt ez az aránytalanság, ez hogyan következett be egyáltalán, és hogy ezzel lehetne valamit kezdeni?
Hát az az érdekes dolog, hogy éppen most jött elő az Állami Pedagógiai Intézet egy ilyen, nem is mondanám, hogy megjavaslattal, hanem inkább ötlettel, hogy a szlovák gyerekek is tanuljanak magyarul, vagy tanulják a Szlovákiában élő kisebbségek nyelvét. Tehát nyilván itten elsősorban a magyar önszámítás, meg a ruszin, esetleg a német, de hát a német az egyébként idegen nyelvként tanítják az iskolában, tehát inkább csak a magyar vagy a ruszin, mint második idegen nyelv. Most ugye ez olyan dolog, ami egyébként pozitívnak kéne értékelni, sőt, összhangban van mindazzal, amit eddig mondtunk, tehát hogyha, és az egyenlőség elvét is valahogy behozza a képbe, ugye mert hát, hogy ne csak a magyaroknak legyen kötelező tanulni szlovákul. Egyébként szlovákul, tehát én következetesen azt mondom, hogy szlovákul, nem az államnyelvet, és én nem értem, hogy a magyarok is miért használják azt, hogy az államnyelvet kell tanulni, nem az államnyelvet kell tanulni, szlovákul kell tanulni. Azért kell tanulni szlovákul, mert Szlovákiában élek, és a szlovák barátaim vagy ismerőseim vagyok a szlovák a munkakörnyezet. De az államnyelv, ez ilyen, éppen ez az a lealacsonyító fogalom, hogy államnyelv, ami azt jelenti, hogy csak a szlovákoké állam, de hát én pedig ezt nem fogadom el. Tehát, hogy szlovákul, nem csak a magyaroknak kéne tanulni szlovákul, hanem szlovákul is tanulják magyarul. Ami szintén összhangban van a mindenféle, tehát a józan észrel is egyébként összhangban, meg mindenféle ajánlásokkal. Most ez nyilván bonyolult probléma mindkét oldalról, tehát a szlovák oldalról is nehéz ezt elfogadni, hogy most akkor miért kéne a szlovákoknak tanulni egy kisebbségi nyelvet, ráadásul egy olyan nyelvet, ami volt elnyomóknak a nyelve, ugye mondom időzelben. A magyarok szempontjából azért kényes ez a probléma, ugye mert folyamatosan csökken a magyar iskolába iratott gyerekek száma, és hát a magyar pedagógusok, vagy a pedagógus szövetség, és a politikusok, és a szakértők is attól tartnak, hogy ilyen fajta, tehát ha bevezetnék a magyar nyelvet a szlovák iskolákba, és akár fakultatív módon ez még inkább arra ösztönözni a magyar szülőket, hogy akkor adjuk, vagy hiszen a szlovák iskolába jobban fog érvényesülni, és hát magyarul legalább valamit megtanulott. Na, ez egy olyan bonyolult kérdés, hogy erről viszont vitatkozni kell, tehát vagy vitázni kell, és meg kell találni szerintem azokat a módszereket és eszközöket, hogy mind a két cél érvényesülhessen. De ez csak akkor lehetséges szerintem, hogy a szlovák állam komolyan megérti, vagy lesz le politika akarod, hogy a magyar iskolarendszert, vagy a kisebbségi iskolarendszert komolyan támogassa. Tehát, hogy tényleg érdeke legyen fönntartani hosszú távon, nem csak fönntartani, hanem fejleszteni. Uh-huh. Ugye, mert ami most van, az az, hogy jó, hát van valami, hogy ne érje szó a ház elejét, de igazából nincs kellő szakmai támogatás, háttérintézményi támogatás, pénz, stb. Pedagógus képzés, továbbképzés. Tehát ilyen szempontból, tehát mindazok a feltételek, amelyek a szlovákiai-magyar iskolarendszer színvonalát és minőségét nem hogy fönntartják, hanem javítsák. Tehát ugye, mert egy szülő számára nem csak az a fontos, hogy gondolom én, hogy magyarul tanuljon gyerek, hanem jó iskolába járjon.
Ezzel a területtel szerosan összefügg az asszimilációnak is a kérdése, ami hát a szlovákiai magyar közösségen belül egy nagyon negatívan megítélt folyamat, tehát az, amikor egy valaki mondjuk szlovák iskolába jár, és aztán egy nyelvvesztési folyamaton esik át, esetleg egy szlovák nőt veszel, vagy szlovák férfihoz megy férhez, és elhagyja a magyar nyelvet, kultúrát. De ugye arról beszéltél, hogy a kulturális különbségek azok gyakorlatilag elenyészőek, vagy hát, hogy jelentéktelenek a szlovákok és a magyarok között. Akkor, viszont a szlovákiai magyarok általában mégis negatívan élik meg, vagy hát elítélően tekintik azokra, akik a magyar nyelvet, kultúrát elhagyják. Mit gondolsz erről a jelenségről, és arról, hogy hogyan kellene ezt kezelniük a szlovákiai magyaroknak, és a szlovákoknak is?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt, hogy meg kéne változni a légkörnek. Tehát itt az állam szerepe nagyon fontos egyébként. Mindig az állam szerepe mindig fontosabb. Tehát, hogy legyen olyan légkör teremtve, hogy tényleges egyenlőség legyen az állampolgárok között. És ezt politikailag kell létrehozni ezt a légkört, mert hogy aztán az a légkör, ami negatív, tehát az állam ugye hiába mondja, hogy egyenlők vattok, meg minden, meg megvannak a jogai, de a gyakorlatban mégiscsak az van, hogy azt szorgalmazza, a gyakorlati intézkedések afelé vezetnek, az asszimiláció felé. Tehát ez a légkör, a központi légkör, az államnak a légköre ilyen, akkor nyilván ez aztán legyűrűzik közösségi szintre és családi szintre is, és akkor például, hogy egy vegyes házadságban, mi mondom, teljesen normális és természetes dolog, és mindig is az volt, ti is írtátok, hogy a szlovák-magyar vegyes házadságnak 3/4 de szlovákká válik, vagy legalábbis a gyerek szlovákká válik, aminek nem kéne így lennie, hiszen a tényleges egyenlőség onnan az országban, tehát központi szinten, vagy állami szinten is, vagy állampolgári szinten, akkor az nyilván megmutatkozna a közösségi szinten és a családi szinten, és akkor ebbe a légkörbe a szlovák és a magyar partner könnyen meg tudnának egyezni, úgy, mint én megegyeztem feleségemmel, vagy sokan ilyenek, akik vegyes házasságban élnek, hogy természetes, hogy mind a ketten átadjuk a saját identitásuk a gyereknek. Ez nem, hogy nem lesz kevesebb, hanem több lesz attól, nem? Hogy mind a ketten egyformán, vagy egyenrangúan átadjuk a identitásunkat. Nyilvánvalóan ez megint bonyolult a probléma, mint ahogy én most elmondom, ugye, mert egyik félnek se nagyon tetszik ez, ugye? A szlovák félnek nyilván nem tetszik, mert hát a szlovák félnek végül is bármit is mond, meg minden nemzetállamnak, akár magyarnak is, hiába mondja a magyar kormány ezt, hanem magyar nemzetállamnak is az az érdeke, hogy mindenki magyar legyen, vagy mindenki magyarra asszimilálódjon, bármit is mond, és a szlovák államnak is. De viszont ez a másik oldalon is így van, tehát ami nyilván a hogy mondjam, félem érzettől, de a magyarok is begörcsölnek, és akkor elutasítják még a természetes, normális interkulturalitást, mert attól tartanak, hogy ettől a magyarság valahogy, nem tudom, hogy kárt szenved. Ami nyilván lehet, hogy így is van, éppen azért, mert nincsenek meg a jogi, politikai és intézményi feltételek ahhoz, hogy ne így legyen. Hát ez két oldalú dolog, tehát közlekedő érint. Tehát ebben a témában nagyon komoly tárgyalásokat kéne folytatni, nem csak politikai tárgyalásokat, de szakértői tárgyalásokat, civil társadalom szintén tárgyalásokat, vagy egyáltalán, hogy a téma megjelenjen. A szlovákok erről a problémán nem is sejtenek, tehát nem is sejtik, hogy létezik egyáltalán probléma, de nem, hogy a politikusok nem sejtik, hogy létezik egy probléma. A normális civilek, szakértők, tudósok nem tudják, fogalmuk sincs.
Éppen most egyébként ezzel kapcsolatban egy fontos lépés előtt állunk, mert a kormánynak és a parlamentnek nem sokára el kellene fogadni egy kisebbségi, átfogó kisebbségi törvényt, ami ugye hát akár hosszú időszakra meghatározhatja az államnak a kisebbségi politikájának a jellegét. Hát mivel hogy eddig nincsen, nem volt ilyen törvény, és hogyha egyszer elfogadják, akkor az lehet, hogy hosszú évekig nem fog érdemben változni. Szerinted mik lennének azok a jogi intézményi feltételek, amiket említettél, amik ezt az egyenjogúsítást valahogy segíthetnék, valahogy előbbre vihetnék, és amik mondjuk a jelenlegi feltételek mellett Szlovákiában mondjuk reálisak is?
Hát, hogyha a identitás alatt, nemzeti identitás alatt elsősorban a nyelvi és a kulturális identitást értsük, ugye, mert valószínűleg inkább elsőben ezt értsük, mert akkor beszélhetnénk a regionális fejlesztés, meg a gazdaságügyekről, de most akkor beszéljünk a nemzeti identitásról, tehát a nyelvi és a kulturális identitáshoz nyilvánvaló az kéne, hogy sokkal nagyobb fegyverzetet vonultasson fel az állam, amellett, hogy a magyar oktatásügy, vagy a kisebbség oktatásügy és kisebbség kultúráknak a háttér intézményi rendszere erősödjön. Ugye most például megszületett a Kult Minor nevezető, vagy kisebbség kultúrás alap című szerv, ami osztogatja pénzt ugye a magyar kultúrára, de igazából, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk, hogy mi a intézményi háttere a országos kultúra, meg szlovák kultúrának és a magyar kisebbség kultúrának, akkor ég és föld. Tehát hiába van ott 8 millió euró, amiből 4 millió magyaroké, és hiába kap egy szervezet pénzt arra, hogy szervezzen egy fesztivált, de akár egy versmondó versenyt, vagy akármit, mert szlovák szinten ezt az állam szervez meg maga. Nem olyan pénzből, amit meg kell egy kisebbségi civil szervezetnek pályázni, hanem megszervezi például, most nem tudom, mi ez magyarul Náradna Oszfotóvi Centrum, ugye, vagy pedig maga a minisztérium, vagy valami, vagy pedig a oktatási minisztérium, ugye vannak olyan versenyek, amit oktatási minisztérium szervez meg saját pénzéből. Például azt hiszem, hogy a versmondó verseny, szlovák versmondó, mert a szlovák minisztérium szervezi. Miközben a magyar versmondó versenyt, azt meg kell pályázni valakinek, aztán kifizetik az összes rezsiköltségét, és a honoráriumokkal nem is maradt pénz. De ugyanez van tehát a kultúrában és az oktatásügyben is. Tehát az oktatásügyben hiába van a minisztériumban most már főosztály, 3 emberrel, ami röhely, hanem, vagy nem tudom, lehet, hogy 4-gyel, de nincs állami pedagógiai intézetben az összes többi háttérintézmény, vagy akár a gyermekpszichológiai intézmény, vagy összes háttérintézmény nincs meg a megfelelő osztály, ami a kisebbségi ügyekkel foglalkozna, vagy van ott egy ember, aki általában ebben nem akarok most belemenni, de szóval nincs meg a háttere a dolognak. Hiába van jogilag meg a papíron, hogy létezik nemzetiségi oktatás, meg létezik nemzetiségi kultúra, de nincs meg a pénzügyi, intézményi és szakmai háttere az egésznek. De ehhez az kell, hogy a kormány megértse, hogy ez baj. Mert lehet, hogy nem is értik, hogy ez baj, vagy hogy ez probléma. Tehát ezt nekik valahogy mondom, meg kell magyarázni, ami nehéz dolog, hogy mert hogyha te abban nősz fel, hogy az világ életedben soha nem találkozol ez a problémával, hanem a 50 évesen a parlamentben valaki elkezd neked magyarázni, hogy mondjuk neked ez a baja, az lehet, hogy már késő. Tehát ez borzasztó bonyolult probléma, és szerintem a 30 év alatt a szlovákiai magyar politikusok és a civilek nagyon sok dolgot elhanyagoltak ezen a téren. Tehát éppen ebbe hogy megpróbálják magukat valamilyen módon eladni, vagy diplomatikusabban tárgyalni, vagy hatékonyabban tárgyalni, megpróbálni bevinni az államigazgatásba embereket, mert nem lehet mindig csak pártpolitikai szinten megoldani, hogy a kormány úgy működik, hogy a legtöbb törvény, legtöbb jogszabály az a minisztériumnak a középszintjén születik meg. Tehát a főosztály megfogalmaz valami jogszabálytervezeted, és aztán tovább megy. És a politikus, vagy a államtitkár, vagy a miniszter, aki jobb esetben kicsit ért hozzá, rosszabb esetben nem ért hozzá. Valamilyen módon aztán összepofozzák, de végül is az a lényeg, ami megfogalmazódik tehát a szakmai szinten a főosztályon. És ha ezeken a szinteken nincsenek magyarok, akkor nem is tudják elérni a céljaikat. Tehát ezt nem lehet minden csak pártpolitikai szinten elérni. Ugye ezt, aki megyei önkormányzatokban vagy helyi szinten dolgoznak, azok tudják, hogy működik, de ez országos szinten is így kéne működnie, hogy csak úgy tudod elérni a célodat, hogy ott ülsz, ott vagy, ha tudod befolyásolni. Bévülről, nem kívülről.
Záró kérdésem, Kálmán, hogy látod, hol lesz 30 év múlva szlovákiai magyarság, hogy egy virágzó, szellemileg gazdag közösség lesz-e, vagy inkább egy szorongó, megosztott, lemorzsolódó közösség? Milyen a jövőkép ennek a kisebbségnek, vagy közösségnek?
Most megint azt nem csalódni fogsz, amit mondani fog, de én a provincionalizmusok egyik jelét abban láttam, hogy a szlovákiai magyarság annyira, meg legalábbis amit látni kívülről, tehát annyira bele van merülve ebbe az identitás problémába, miközben a világ megy tovább. Tehát azt kérdezik, mi lesz 30 év múlva? Én remélem, hogy 30 év múlva meg létezik földi civilizáció, tudod? Tehát, hogy és most mondd meg, hogy a szlovákiai magyar politikusokat kifoglalkozik, vagy kit érdekel egyáltalán, kit érdekelnek például a európai vagy globális témák, ugye kit érdekel például a klímaváltozás. Mert lehet, hogy 30 év múlva nem az lesz a probléma, hogy a szlováki magyaroknak lesz a magyar iskolája, de az, hogy a Spitzbergákon fogunk élni, vagy pedig északi sarkon. Tehát a kisebbségi politika szerintem az nem korlátozódhat a identitás alapú kérdéseken, mert így tehát nem igazán partnere a szlovákiai politikának és meg európai politikának se, ha egy párt valamit ad magára, és ha európai szinten akar mozogni, akkor komplex programának kell, hogy legyen. Most nem van értelme, mondom, hogy persze, akkor, amikor megírják a pártok a választási programjukat, akkor beleírnak mindent, ugye? De ez csak papíron van. Tehát, hogy ténylegesen legyenek szakértőik minden témát, legalábbis a kulcsfontosságú témákra, beleértve az oktatásügyet is, ugye? Mert 30 éve beszél a szlovákiai magyarság az oktatásügyről, de aztán, és hol tartunk? Tehát ott tartunk, hogy sajnos a Filip Mónika nem tudott eljönni, és hát sok szerencsét kívánok neki, hogy jöjjön meg, de igazából mikor kenyértörésre kerül a sor, akkor alig tudom kiállítani valakit, aki oda megy a szlovákokhoz tárgyalni.
Ez volt akkor az én utolsó kérdésem. A közönséghez fordulok, hogy bárkinek van esetleg bármilyen kérdése Petőc Kálmánhoz, akkor most van lehetőség feltenni. Hogyha nincs, akkor mai beszélgetésünk végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Petőc Kálmánnak, emberi jogi szakértőnek és volt diplomatának, hogy elfogadta ma esti meghívásunkat. Önöknek is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm szépen a figyelmet, és további kellemes estét kívánok.
Én is köszönöm. és további jó estét!